Én pedig még egyszer szeretnélek benneteket köszönteni. Éppen átpörgettem tegnap a naptáramat, hogy mikor is voltam én Újfehértón, illetve Hajdúhatházon. Aztán pont érdekes, hiszen Hajdúhatházon az utolsó olyan szombaton voltam tavasszal, amikor még nem volt karantén, következő szombattól már volt. A Újfehértói gyülekezetben pedig februárban voltam, amikor azt ígértem, hogy hát majd visszatérünk rá, és biztosan el tudok valahogy jutni, akkor még senki nem gondolta volna, hogy ilyen körülmények között. De ennek ellenére örülök, hogy erre is van lehetőség. Most így az év elején olyan gondolatokat szeretnék olvasni, és azokról beszélni, ami minden bizonnyal mindnyájunkat foglalkoztat. Ugye keressünk meg a zsidókhoz írt levél 10. részét, és ott a 32. verstől a 38. vers végéig olvassuk el. Tehát zsidókhoz írt levél 10. rész, és a 32. verstől már is kezdem olvasni Isten igéjét. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Talán kezdjük ott, hogy a zsidókhoz írt levél olyan zsidóknak íródott, akik meghasonlottak magukkal, és sajnos egymással is. Ugye tudjuk a történelemből, hogy Krisztus után 66 és 74 között, tehát nagyjából 30-35 évvel később Jézus Krisztus mennybe meneteléhez képest, hogy a világ történelem addig legnagyobb zsidó háborúja tört ki Judeában. Ekkor egymásnak estek a különböző zsidó csoportok, ugye a keresztények kimaradtak ebből, és hát az én feltételezésem az, hogy a zsidókhoz írt levél közvetlenül ezelőtt íródik, mint egy figyelmeztetéskép, hogy nehogy ez bekövetkezzen. Nagyon érdekes, hogy a farizeusok pártja erősödött meg a zsidó háború után, és örökítette át azt a zsidó kultúrát, amit mind a mai napig ismerünk, és mégis ők azok, akik legkeményebben elutasították Jézus Krisztust. Azt mondták, hogy a tanítása szerint hiteles, mégis nem tudtak vele mit kezdeni. De a levélszerzője kérleli őket, míg a 10. rész 29. versében, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja a szövetség vérét, amelyen megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Nem felel erre a kérdésre a levél író, de fölteszi a kérdést, hogy hát vizsgálja meg mindenki magát, hogy hogyan gondolja ezt. És nagyon sokan a zsidók közül ekkor keresztény hitre tértek, nem a levél miatt, de biztos, hogy köze volt ennek is a megtéréshez, és ennek ellenére mégsem voltak nagyon sokan, ma már tudjuk, hogy a teljes kereszténységnek nem lehetett több 5%-a zsidó keresztény abban a korban. Éppen ezért van néhány tanúság, olyan tanúság ebben a történetben és az üzenetben, ami nekünk is szól, különösen egy ilyen év után, ami a hátunk mögött van, abban a reményben, hogy ami előttünk lesz, az mindig szebb egy kicsit, vagy talán élhetőbb és elviselhetőbb. Engedjétek meg, hogy a ige alapján néhány olyan szót emeljek ki, ami szerepel a felolvasott szakaszban, és mindegyik szóhoz köthető egy kicsit nagyobb tartalom. Ugye az első szó az emlékezés, hiszen ezzel kezdődik, hogy emlékezzetek. És a 33. 34. verset újra olvasva azt mondja, hogy mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. Foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonatok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonatok van. Emlékezzetek, de mire is? Itt a kérdés. Azt mondja a levél szerző, hogy képesek voltatok szenvedni, nézzetek vissza a történelembe, ott van Egyiptom, a szolgaság ideje, ott van Babilon, a 70 év, aztán ott vannak a királyok, akik különböző módon nehéz helyzetbe taszították Izraelt, ott voltak azok a álproféták, ezeket fel is sorolja a 10. 11. részekben, akik elfordultak Istentől. Volt már a hátuk mögött zsidó háború, másik is, ahol ellenálltak az ellenségnek, és azt mondja a lényeg, hogy ilyenkor nem bánták, hogyha elvették a vagyonukat, nem bánták még azt se, ha elveszítették akár az életüket is. De miért is? Azért, mert ők Isten népe, és arra vártak, hogy megérkezzen a messiás, ki mindezek alól felszabadítja őket. És most, amikor a levelet írja, kérdezi az író, megérkezett a messiás, hol van belőletek a kitartás? Hol van belőletek a büszkeség ahhoz, hogy belássátok és fölismerjétek, hogy meg kellene térni és követni kellene a messiást? Időről időre az ember elveszíti a hitét. Ne botránkozzunk meg ezen a kijelentésen. Látom sokszor a különböző fórumokon, hogy keresztény emberek hogyan váltogatják a véleményüket egy-egy dolog kapcsán. Ilyenkor az emlékezés jót tesz, hiszen a korabéli emberek nem úgy gondolkodtak, mint mi, ezért érdemes tőlük valamit megtanulni. Mi úgy élünk, hogy a mindennapok a legfontosabbak. Ha megsértenek bennünket, akkor turcáskodunk, kikérjük magunknak, véleményt formálunk, leírjuk, elmondjuk. Jogaink vannak, ezt szoktuk mondani, amit persze megadnak, de talán nem is ez a legfontosabb, hiszen azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy emlékezzetek arra, hogy minden földit elengedtetek, azért, mert előttetek volt, hogy ti Isten népe vagytok. A református ismerőseim elmondják, hogy a legnagyobb probléma ma kereszténynek vagy reformátusnak lenni ma Magyarországon azért van, mert nem tudják egyértelműen meghatározni, hogy mit jelent a református, és hadd mondjam így, identitás. Mi is állandóan ezzel küzdöttünk az elmúlt években, mit jelent ma Magyarországon adventistának lenni. És egy érdekesség ide kívánkozik, ugye nemrégiben volt püspök választás a református egyházban, biztosan ti is hallottatok róla. Az egyik engem tanító professzor, aki gyerekkorától kezdve református egyházban nőtt fel, apósa, felesége, szülei, mindenki református a családban, nem kapott elegendő szavazatot. Már a második kör volt, hogy püspöknek akarták jelölni. Az indok az, hogy nem vagy eléggé református. Nagyon érdekes, hogy ha csinálnánk egy hasonló felmérést vagy kutatást, hogy mennyire vagy keresztény, vagy mennyire vagy adventista, mire vagy büszke, ha adventistának, kereszténynek tartod magad, akkor milyen következtetéseket tudnánk ebből levonni. Valami ilyesmi történik itt a zsidókhoz írt levélnél is, hogy emlékezzetek csak vissza arra, hogy hogyan voltatok, hogyan vagytok Isten népe, és mennyire tartjátok magatokat még mindig Isten népének. Gondoljatok vissza a saját életetekre, amikor annak idején dönteni kellett, hogy adventisták lesztek, megkeresztelkedtek. Könnyű volt ezt a döntést meghozni. Én akármennyire nézem és gondolom végig akár a saját életemet, akár azokét, akiknek bekapcsolódtam az életébe és segítettem döntést hozni, sosem volt könnyű. Nem kimondottan nehéz döntés volt. Kellett megpróbáltatásokat, esetleg kellemetlenségeket kiállni azért, mert meghoztál egy ilyen döntést? Én azt gondolom, ha nem kellett, akkor még nem hoztad meg ezt a döntést. mert biztos, hogy mindenkinek valamilyen módon jelent ez megpróbáltatást. És akkor tegyünk most föl egy olyan kérdést. Bennünk van még az a lelkesedés, hogy kiálljunk az elveinkért, pontosan úgy, mint akkor. Meg tudjuk válaszolni, hogy miért vagy mitől vagyunk keresztények, adventisták, mitől vagyunk azok, akik vagyunk. Kiállunk és elmondjuk, hogy nekünk ez egy büszkeség, mert megdolgoztunk érte. Emlékezzünk vissza, hogy ne járjunk úgy, mint a zsidóság, akik nem tartották meg a büszkeségüket, és a messiás megérkezése előtt föladták azt. Feladták a hitüket, meghasonlottak, és Jézust elutasították. És igaz, csak zárójelesen említem meg, de nagyon komoly kérdés, bizonnyal minden lelkészt és minden gyülekezeti tagot foglalkoztat mostanában, hogy ha vége lesz majd ennek a vírus helyzetnek, vajon hányan térnek vissza a gyülekezetbe? És hányan fogják azt mondani, hogy most már a meleg szobából és az online térből akkor is kimozdulok, hogyha XY van ott a gyülekezetben ige hirdetőként, és nem valami nagy neves illető jön, hányan lesznek majd ilyenek? Minden bizonnyal értjük ennek a kérdésnek és elradott válasznak a súlyosságát és lényegét. A másik szó, amit kiragadnék a felolvasott szakaszból, a kitartás. Azt mondja a 36. vers, hogy álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. A kitartás, az álhatatosság, vagy más néven így is mondhatnánk, hogy türelem az, ami a legkevésbé jellemző a mai emberre. Nem is könnyű dolog türelmesnek lenni. Ha biblikusan gondolkodunk erről, gondoljunk például Ábrahámra, aki kapott egy ígéretet. Isten ígért egy földet neki, ami 400 vagy 430 év múlva lett majd Izrael népének a tulajdona. Aztán a 400 évhez képest, azért mondtam a 430-at, mert az ígéret földje után kell még számolni 30 évet, amikor a 10 parancsolatot is megkapják, és ugye ezt a Galata levél harmadik részéből tudjuk, a 17. versből, ahol nem 400, hanem 430 esztendőről beszél Pál apostol, hogy fokozza ezt a dolgot. De nem is a 400 vagy 430 esztendő közötti különbség itt a lényeg, hanem az, hogyha a Galata 3.17-et elolvassuk, ott van benne valami, ami a kitartásról szól, azért hadd olvassam el ezt is. Ugye ezt pedig így értem, azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenni, vagyis ez nem törli el az ígéreteket. Mi ebben a tanulság? Az, hogy mindig a törvényről, mindig a sínai hegyről elmélkedtek a zsidók, a törvényadásra emlékeztek, de azt elfelejtették, hogy 430 évet kellett arra várni, hogy a szövetség létrejöjjön. Na most 430 év, szinte kimondhatatlanul sok. Miért? Mindjárt egy kicsit segítek gondolkodni. Képzeljük el, 1831-ben volt egy kis hajó, ennek a hajónak a neve a Beagle, Angliából elindult a Galapágos szigetek felé, hogy lefektessen egy tudományos eszmét, vagy megalapozzon. Ennek a hajónak a fedélzetén utazott Charles Darwin, és talán így már közelebb állunk ugye, ahhoz, hogy milyen elméletről is van szó. Darwin az, aki majd a Fajok eredete című művét kiadja, és az egész evolúciós elmélet, amit azóta már minden irányból támadnak, de még mindig ragaszkodnak mások hozzá, innen indul el. Darwinról nem árt tudni, hogy mielőtt ebbe a vállalkozásába kezdett, teológiát tanult. Cambridge-ben, a ottani egyetemen, mert valamit elmond a korabeli biblia tudomány válságáról, hogy mire használja tudományosságát. Ebben az időben egy olyan kutató, aki a teológiához és a biológiához is ért. De maradjunk csak az évszámnál, 1831. Mi történik még ekkor? Ugyanebben az évben az Egyesült Államokban egy kis 20 fős baptista gyülekezetben egy farmer elkezd prédikálni szokatlan módon a Bibliáról, és ugye ez a farmer nem más, mint William Miller, aki arról kezd beszélni, hogy hamarosan Jézus Krisztus vissza fog jönni. Épp az idén 190 éve, hogy ez történt, még mindig nem 430 év, ahogy a Ábrahámnak adott ígéret és a Sínai-hegyi szövetségkötés közötti idő van. És milyen soknak tűnik visszaemlékezni Miller tévedésére, Miller prédikálására, majd az utána kiformálódó advent mozgalomra, és mindazokra, amik nagyon jól tudjuk, hogy megmozgatták a világot, és ma már egy 21 milliós keresztény közösséget hozott létre, amit hetednapi adventista egyháznak hívunk. Úgy gondoljuk, hogy 430 év alatt nem halványult el a zsidók számára az ígéret, vagy azt gondoljuk, hogy 190 év alatt nem halványult el a hitünk, ami Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozik. Nyilván igen, ezért mondja a 36. vers, hogy álhatatosságra van szükségetek. És ez az álhatatosság mindent kifejez, majd folytatja, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Itt hadd emeljem ki még azért a második mondatból azt, hogy beteljesüljön rajtatok. Isten ígéreteinek van ugyanis egy csodálatos tulajdonsága, nem kellünk hozzá, hogy beteljesedjen. Nélkülünk is beteljesedik. Ugye? De azt mondja, hogy beteljesedjen rajtatok, vagyis ti is vegyetek részt a beteljesedésben. Olyan, hogyha ez hasonlattal lehetne érzékeltetni, mint a lekésett vonat. Az ember addig készülődik, míg végül nem tud rá felszállni a vonat, akkor is elmegy. És feltételezhetően akkor is meg fog érkezni a célállomásra. De mi addig készülődünk, hogy végül lemaradunk róla. Ne járjunk így az Isten ígéreteivel. Az álhatatosságra ahhoz van szükség, hogy a nehéz időkben is el tudjuk hinni, Jézus vissza fog jönni. Nem azért a pár évtizedért élünk a Földön, ami elmúlik vagy így, vagy úgy, hanem az örökké valóság miatt. Erre rendelt bennünket az Úr. A harmadik szó, amit kiemelnék, a bizalom. És hangsúlyoznám, hogy nem a hit, a bizalom több egy kicsit. De a 35. vers az általam használt fordításban így mondja, hogy ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Itt nem a hit elvesztéséről van szó, mindjárt megértitek, hogy miért. Ugye érdekesség ugyan, de amikor a tanulmányaimat végeztem és jobban elmélyülhettem a bibliai nyelvek kutatásába, ott döbbentem rá, hogy a héber ószövetségben az a szó, hogy hit tulajdonképpen nem is szerepel. Nem ismerik ezt a szót. A hit helyett egy másik szót használnak, amit mi így mondunk, hogy ámen. És az ámen az nem azt jelenti, hogy hit, hanem azt jelenti, hogy bizonyosság. Tehát nem hit Ábrahám, és tulajdonítatott az neki bizonyságul, hanem ámen volt Ábrahám. Tehát teljesen bizonyos volt Ábrahám abban, hogy... És aztán ennek a görög fordításából lesz a hit, amit mi így értelmezünk. Értelmetlen lett volna tehát a zsidóknak a hit elvesztéséről beszélni, mikor valójában még ez volt az a levél, vagy ezen a néhány görög nyelvű iraton keresztül kezdték megtanulni, hogy egyáltalán mit értenek hit alatt. A bizalom tehát több, teljes nyíltságot jelent felvállalni bátran minden körülmények közt a hovatartozásunkat, vallásunkat, hitünket, nagyon hasonló módon, hogy megértsük a dolgot Pál apostolhoz, aki a Filemonnak írt levélben, egy különleges helyen használja ezt a szót. A Filemon levél egy rövid levél, mint tudjátok, egy része van, ott a 7. 9. versig olvasom. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. És ugye itt nyilván arról van szó, hogy a Onéziuszért könyörög, mondja, hogy meg is parancsolhatnám neked, hogy szabadítsd föl, ugye a magyar fordításból nem derül ki, de ez a megparancsolni szó ugyanaz a görögben, mint a zsidókhoz írt levélben a bizalom. Mert amikor bízom Istenben, az ugyanolyan bizonyosság, mint amikor valaki megparancsol valakinek valamit, hatalma van, és teljesen bizonyos, hogy ez meg is fog történni. Milyen a nyílt bizalom? Ugye visszaemlékeztem, amikor írtam ezt az anyagot egy dologra, hogy én azért nem adventista családban nőttem fel, hogy mikor kerültem olyan helyzetben életembe először, hogy meg kellett vallani a hitemet. Ez 1985-ben történt, ugye édesapám 84-ben halt meg, és anyám utána azonnal beíratott hittanra, ugye a faluban ez római katolikus hittant jelentett, és abban az időben minden évben, minden osztályban az iskolaigazgató bejött, és kérte, hogy álljon föl az, aki hittanra jár, készítettek egy listát, és hát ezt ugye megőrizte az iskola. És ugye apámat jól ismerték a faluba, életemben először ekkor fordult el, hogy föl kellett állnom, és vállalnom kellett, hogy keresztény hittanra járok. És végignézett rajtam az iskola igazgat, és azt mondja, te is, most már. Semmilyen körülmények között nem bántam meg ezt soha, és nem is volt hátrányom belőle, de hosszú évekkel később jutott eszembe, hogy ez volt az első alkalom, amikor egyáltalán fel kellett vállalnom, hogy ki vagyok. A zsidókhoz írt levél szerzőjét azért aggódik, hogy egyesek sem Krisztust, sem pedig a korábbi zsidó vallásukat nem vállalják fel. Krisztust azért, mert már elutasították, a korábbi vallásukat pedig azért, mert a jeruzsálemi templomot le fogják rombolni, és ugye tudjuk a történelemből, ez meg is történik. Sajnos a levél írójának igaza is lett. A templom lerombolása után nagyon sokan elfordultak a vallástól, de nem Istentől. És ugye most itt azért állok meg csak egy pillanatra, hogy gondoljunk arra, hogy hány embert veszítettünk el a gyülekezetekből, és ezeknek az embereknek a nagy része sosem Istentől fordul el, mert tőlünk a vallástól megbotránkozás, bármi lehet ennek az oka, de hiszem azt, hogy Isten még így is csodát tud tenni az emberek szívébe. Nem is szeretnék arról beszélni, hogy hány ilyen lehetőség volt, amit elszalasztottunk. Csak egy példa. Egyik emberrel beszélgettem, egy szülővel, akinek a gyerekeit jól ismerem, őt is. Rendes, becsületes ember. Próbáltam hívogatni a gyülekezetbe, ez néhány évvel ezelőtt volt, és egy csúnyán nézett rám, hogy miért invitálom én őt a gyülekezetünkbe, és megmondta nyílt, szóval minek? Tisztességesen nevelem a gyerekeimet, igyekszem rendesen élni, az örök életben nem hiszek, de ha lenne is örök élet, nem vágyom rá, megelégszem azzal, amint van, nem harácsolok, nem pletykálok mások háta mögött. Akkor meg mit üldögéljek ott mindig? És ugye amikor kapsz egy ilyen gyors, hárommondatos visszautasítást, akkor körülbelül úgy állsz, mintha leforráztak volna vízzel, és fogalmat sincs, hogy mit mondjál, inkább hallgatsz, mert nem tudsz rá felelni. De sajnos ez a gondolkodás, amit itt hallottatok, visszahat ránk is, hiszen fiataljaink, gyerekeink, akik az egyházban nőttek föl, ha nem mondják ki, néha mégis hasonló módon érzik, látják, gondolják, azt mondják, minek üljek ott, ha van jobb dolgom is, nem azért rendeltettem, hogy unalmas órákat töltsek a gyülekezetben. Ezért tehát azt mondja a 35. vers, ne veszítsétek el a bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. A negyedik szó, amit szeretnék kiemelni, az ígéret. A 38. versben találunk egy olyan biztatást, ami az ígéretről szól. Hogy az én igaz emberem hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyögyörködik benne a lelkem. Akik a Károli Bibliát olvassák, itt találnak egy különbséget az újabb szöveg és a régebbi szöveg között. Az igaz ember hitből él, ez általában a Habakuk 2.4-nek a beidézése, amit a római levélben és a Galata levélben is megtalálunk. De a Biblia fordítók később rájöttek, hogy itt inkább jövő időről lehet szó, hiszen nem arról van szó, hogy az igaz ember hitből él, hanem hitből fog élni. És itt nem szeretnék ilyen senkit beavatni a Biblia fordítás tudományába, mert nagyon összetett dolog. De az új fordítás szerint azért a Habakuk 2:4-et is hadd olvassam el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. És itt jelen időt olvasunk, nincs jövő idő. Miért a kettősség? Miért van másképp a zsidókhoz írt levélben, mint a Habakuk 2:4-ben? Hadd térjek még egyszer oda-vissza, hogy mivel a zsidóság azt a szót, hogy hit nem ismerte, csak a bizonyosságot, úgy gondolták, hogy Isten törvényét nem megtartani kell, hanem Isten törvényében járni kell. Isten törvénye szerint járni, így is mondják. Nem volt tehát véletlen, hogy nagyon hamar kiegészítették a Tórát, Isten törvényeit, azon belül is különösen a 10 parancsolatot szerették rendelkezésekkel kiegészíteni, mert felvetődtek olyan gyakorlati kérdések, hogy például hogyan lehet betartani a szombatot, mit jelent az, hogy megtartok valamit, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Ugye vannak közöttünk is ilyen viták. És ezt hozzátették a maguk rendelkezéseit, vagy azt mondták, hogyha ezeket cselekszed, vagy még másabb megfogalmazás szerint, ha ezek szerint jársz, akkor már igaz ember vagy. Nem azt mondták, hogy leszel majd, akkor, amikor megállsz Isten ítélő széke előtt, hanem már most. Pál az apostol azonban az új szövetségben végig arról ír, hogy ha hitünk van, ami azt jelenti, hogy most Krisztuséi vagyunk, által állunk meg, nélküle esünk el, és majd igaz emberek leszünk, ha megállunk az Isten ítélő széke előtt. Tehát nem szeretjük ugyan kimondani, de így van, Pál egy kissé módosítja a Héber Biblia szövegét, és azt mondja a 38. versben, hogy ha az én igaz emberem hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Teljes egészében a jövőről van tehát szó ebben az igében. Mindent most kell csinálni, és majd minden a végén kiderül. Nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy mit hoz a jövő, hanem azzal kell foglalkozni, hogy mit kell nekem most a jelenben cselekednem ahhoz, hogy hűséges tudjak maradni. Nyilván sok kérdés marad itt bennünk, sok nyitott kérdés, ami a gyülekezetben beszélgetnénk, ha ott lennénk, vagy ott lennék. Ezeket nem tudom most megválaszolni, de két kérdést föl tudok tenni, hogy tovább gondoljátok. Egyik: mennyire jellemzi jelenleg az egyházunkat ez az előrelátás? Mennyire jellemez bennünket? Igen, kivastagítottam magamnak ezt a két kérdést, és csak egyetlen dolog jutott eszembe, hogy a teológián, a lelkész képzéssel küzdünk, mindig különböző feladatokat kell megoldanunk, hogy legyen jövője a teológiai oktatásnak. És valamelyik este csináltam egy gyors számítást, hogyha egy fiatal ember ma főiskolára jön, 5 évig tanul, lelkészgyakornok lesz, körülbelül innentől számítva 10-12 év múlva lehet fölszentelt lelkész. Gondoljátok végig, hogy az egyházunk lelkészkarának a életkorát, ha megnézzük, hány év kell ahhoz, hogy a lelkészkar 2/3, 3/4 nyugdíjba menjen. Nagyjából 12-15 év. Mennyire jellemez bennünket az, hogy előre látunk, és most tervezünk, és most dolgozunk azokért a fiatalokért, azokért a lehetőségekért, akik majd ezt az örökséget tovább viszik, amit mi hirdetünk és tanítunk. Nem tudom a választ erre, ezt nyilván mindenki maga kell, hogy megválaszolja önmagának. És így végül egy ilyen visszatekintés és előrenézés befejezéseképp kérdezhetnénk azt, hogy hát miért vizsgálódunk ilyen módon az igében, miért teszünk fel kérdéseket. Másképpen különösen a fiatalok kérdezhetik, miért emlékezzünk vissza, miért gondoljunk vissza régebbi dolgokra, miért legyen bennünk kitartás, miért legyen bennünk egyértelmű és nyílt bizalom, miért bízunk egyáltalán a jövőbe. Különösen ez az utolsó nagyon fontos. Van még egy része az igének, amit nyilvánvalóan a végére hagytam, a 37. vers. Lehet, hogy úgy gondoltátok, hogy főként erről fogok beszélni, de szándékosan nem ezt tettem. Akkor azt mondja, hogy mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ez a központi témánk. Ez az, amivel szinte minden héten foglalkozunk, hogy még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön. Milyen régen írták ezt a levelet? 2000 éve. Fel kell tűnjön, hogy az időről hogyan beszél 2000 évvel ezelőtt is az író. Ugye igen-igen kevés. Mi nagyon földhöz ragadt életet élünk, nem értjük ezt, hogyha 2000 évre azt mondják, vagy akár milyen időtartamra, hogy kevés, de mégis el kell fogadnunk, ami az igében van. Ha nem tudjuk elfogadni, akkor úgy járunk, mint az a bizonyos vonat, ami elmegy előttünk, és mi lemaradunk róla. Ne engedjük ezt meg magunknak, legyünk bölcsek, értékeljük mindig a múltat, és hittel, illetve bizalommal tudjunk előre tekinteni a jövőben. Legyen előttünk az, hogy Isten ígéretei nélkülünk is be tudnak teljesedni, tehát legyünk részesei azoknak, és kövessük Jézus Krisztust. Amen.
Hálásak vagyunk az igéért, köszönjük a szolgálatot. Azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk azt, hogy mit is jelent számunkra a hit, mennyire éljük meg a bizonyosságot az Isten ígéreteivel kapcsolatban. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Én imádkozzam. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk valóban az igéért, hiszen legyen akár nehéz helyzet, akár könnyű helyzet az életünkben, neked mindig van ígéreted, és mindig van olyan kijelentésed is a számunkra, ami hitáltal reményt ad a jövőbe belépni. Szeretnénk most ezt megtenni, hogy valóban hitáltal tudjunk a jövőbe belépni, és valóban azokat a dolgokat, amiket ránk bíztál, mindenféle körülményektől függetlenül meg tudjuk cselekedni. Emberi természetünkből adódik, hogy szeretnénk kérdésekre válaszokat kapni, de most megvalljuk neked bűnvallomással, hogy felismerhettük az igéből, nem ez a legfontosabb, hanem a szolgálat. Szeretnénk, ha újból oda szánnál, oda szentelnél bennünket erre a szolgálatra, és bár alkalmatlan eszközeid vagyunk, de te alkalmassá tennél bennünket, és addád, hogy lelki ajándékaink által téged szolgáljunk a te dicsőségedre. Fiad Jézus Krisztus nevében mondtunk hálát, és kértünk. Amen.